Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Okay. Szóval, köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel, és annyira örülök tényleg még egyszer, hogy ennyien vagyunk. Tényleg még nem volt kert, hogy ennyien lettünk volna, és nem volt kert, ami itt lett volna. Tehát mindig nálunk volt, az otthonunkban voltunk kb. Ilyen 10, úgyhogy Isten ebből látszik, hogy cselekszik, és nagy dolgokat tesz közöttünk. És jó látni régi arcokat, új arcokat, jó látni vegyesen minden korosztály, szóval nagyon izgatott vagyok. Nagyon-nagyon sok mindent terveztem erre a mai estére igazából, nagyon-nagyon vegyes lesz. Mi lesz ma este? Hát lesznek mélységek, lesznek mosolygások, lesznek, szóval minden, amit csak el tudtok képzelni, aktív részek, komolyabb részek, vidámabb részek, mindenféle. Úgyhogy rengeteg minden lesz. Szeretném egy kis ilyen bevezetővel kezdeni a mondandómat. Szeretnék nektek 10 tényt elmondani, amit minden nőnek tudnia kell. 10 tény, amit minden nőnek tudnia kell. De ezeket nem muszáj leírnotok, le is érzetelhetitek valamelyik közelebb. Ez csak ilyen kis apró dolgok. Tehát nem ilyen nagyon szellemi dolgokat fogok most mondani, hanem kis apróságokat. Először is szeretném, ha tudnátok, minden nő, hogy mindenkinek vannak redők a hasán, ha lehajol és ha leül. Jó? Tehát nekem is vannak redők a hasamon, most is. Mindenkinek vannak redők a hasán. Második. Amikor valaki azt mondja neked, hogy gyönyörű vagy, akkor kérlek, hidd el, nem hazudik. Oké? Okay? Harmadik. Néha mindannyian borzasztó hajjal kelünk fel. Előfordul. Néha mindig. Negyedik. Minden nőnek, ez egy üzenet, aki boldogtalan a terhességi csíkjai miatt, vannak olyan nők, akik bármit megtennének azért, hogy ez megadasson nekik. Ötödik. Ez egy ilyen felszólítás. Lehetnél sokkal magabiztosabb, és talán ha mások szemével látnád önmagad, az is lennél. Hatodik. Hidd el, hogy van olyan férfi, aki szeretni fog téged egy életen át úgy, ahogy vagy. Akinek még esetleg nem lenne férje. Hetedik. Rendben van, hogy nem szereted a tested minden porcikáját, de összességében igazán szerethetnéd. Nyolcadik. Mindannyiunknak van egy olyan barátnője, akinek úgy gondoljuk, hogy mindene megvan. A nő, akinek tökéletes az élete, talán lehet, hogy valakinek épp te vagy az a nő. 9. Igenis fontos vagy, nem egy lehetőség, akit kihasználnak, nem egy utolsó esély, akibe csak belekapaszkodnak, és nem is egy B-terv, hanem igazi, értékes ember. 10. Nő vagy, és már önmagában ez elég különlegessé tesz téged. A mai napnak, meg ennek az egész mozgalomnak, talán inkább így hívom, az a címe, hogy kert. És miért kert? Miért hívom kertnek? Miért nem máshogy? Tudjátok, amikor először kim voltam Londonban a Hillsong Color konferencián, ez egy női konferencia, akkor nagyon-nagyon megfogott, amit láttam. Nagyon-nagyon más volt, mint Magyarországon, vagy mint amit valaha láttam. Láttam életet, láttam erőt, láttam szenvedélyt, láttam szeretetet, és nagyon-nagyon megfogott, és az volt bennem, hogy igen, ide akarom hozni én is Magyarországra ezt a tüzet, ezt a szenvedélyt, ami ott van. Megértettem az identitásomat, megértettem azt, hogy ki vagyok, és hogy miért élek ezen a földön, és hogy mi a célja annak, hogy mi nők együtt vagyunk, és egyáltalán nekünk mi a küldetésünk. És az első dolog, amire rájöttem, mikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy szeretnék valamit csinálni, az volt, hogy nem akarom azt a nevet adni ezeknek az alkalmaknak, hogy női alkalom. Azért, mert aki mondjuk keresztény háttérből jött, voltatok már lehet több női alkalmon, és mindegyik női alkalomnak van egy ilyen berögzült kerete. Mondjuk, tehát ha azt mondom, hogy női alkalom, akik keresztény háttérből jönnek, gondolnak egyfajtára, amit ők megéltek, megéreztek. Nem feltétlen rossz, én is voltam már női alkalmakon, de nekem általában az ilyen alkalmakon nagyon-nagyon túl csajos alkalmak voltak, túl rózsaszín, túl pillangós, túl szívecskés. Én nem vagyok ez a típusú lány, valaki ilyen, ez sem probléma, viszont én szerettem volna egy picit máshogy megközelíteni a dolgot, ezért az első dolog, amit kivettem a szótáramból, ez a szó, hogy női alkalom, és azt mondtam, hogy legyen kert. Legyen kert. Szerettem volna egy másik definíciót adni az egésznek. Nyilván nők vagyunk, és egy alkalmon vagyunk. Értitek? de kertnek hívom. És csak egy nagyon picit, mert sokan nem tudjátok, hogy miért hívjuk kertnek. Szeretném elmondani, hogy miért. Mit jelent a kert? Először is minden egy kertben kezdődött, és minden egy kertben fog végződni. Az egész életünk az Éden kertben kezdődött, ahol Ádám és Éva együtt jártak Istennel. Együtt voltak. Azt mondja az ige, hogy szoros és intim kapcsolatban beszélgettek konkrétan egymással. És egy nap, mikor a mennybe kerülünk, akkor szerintem a menny is valami olyasmi lesz, mint az Éden kert. Egy csodálatos, gyönyörű hely, amit elképzelni sem tudunk. Színek, amiket meg sem tudunk álmodni. Szóval minden valahol egy kertben végződik, és egy kertben kezdődött. És ami ezeknek a találkozásoknak a célja az az, hogy egy picit kiszakadjunk a hétköznapokból, egy picit leálljunk a hétköznapok rohanásával, gondjaival, és csak együtt megpihenjünk, és kialakítsunk Istennel egy olyan kapcsolatot, mint amilyen Ádámnak és Évának volt a kertben, és amilyen egy nap nekünk lesz a mennyben Istennel. Amikor olyan tisztán hallod Istent, amilyen tisztasággal lehet, hogy egyedül a szobádban nem hallanád, mert annyira lefoglalnak a hétköznapoknak a problémái, gondjai. Egy olyan kikapcsolás, egy olyan kizökkentés a mindennapokból, ami egyszerűen egy megpihentetést és egy felfrissülést ad, egy felüdülést. Ez az egyik. A másik, hogy a Biblia nagyon sokszor hasonlítja az életünket és a szívünket egy kerthez. Az Énekek éneke 4.12.15 például azt mondja az elején, hogy ez át kert az én jegyesem bugocskám, bekerített forrás, lepecsételt kút. Vagy a példabeszédek 4.23. Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása. Hogyha azt mondom nektek, hogy kert, akkor azt gondolom, hogy teljesen értitek a párhuzamot. Egy kertet ahhoz, hogy gondozni tud, kerítést kell köré például tenned, ugye, hogy ne járják le az állatok, vagy ne törjön be oda idegen, a szívünk köré is kerítést kell sokszor tenni, határokat húzni, védeni, megúvni. Ugyanakkor a szívünket is kell gondozni, ápolni, ahogy a növényeket kell gondozni, ápolni folyamatosan. Ugyanígy ez a párhuzam megjelenik itt is, és ha már csak ennyi lenne az üzenet, hogy szív és kert, szerintem már konkrétan több tanulmányt tudnátok ebből írni, hogy ez mit jelent pontosan. És a harmadik dolog ennek kapcsán pedig az, hogy Isten azt szeretné, és nagyon sokszor beszél a Biblia erről, hogyha úgy virágoznánk, és úgy növekednénk, hát szó szerint ezt mondja, hogy növekedjünk, és viruljunk ki, virágozzunk ki, mint ugye egy kertben egy virág. Szóval Isten fel akar minket nevelni, Isten azt szeretné, hogyha kinyílna az életünk, és a legnagyobb pont, a legnagyobb gyönyörködés, meg ilyen izgalmas pillanatok az életemben mindig az, amikor látom, hogy valakinek az élete kinyílik egy adott helyen, és látom azt, hogy megtalálja a helyét, és boldog, és elkezd növekedni. Szóval ez a látás, és ez a cél ennek az egész alkalomnak, erről szól ez az egész, ezért kert a kert. És azon túl, hogy van ez a kép, igazából ezt a négy betűt, ennek a négy betűnek adtam négy szót is, amit jelent. A K betű a közösség, az E az egészség, az R a reménység, és a T a törődés. Közösség azért, mert mindannyiunknak szüksége van közösségre. Amelyik lány azt mondja, hogy ő egyedül akar lenni, az hazudik, és egy jövő után meg fogja gondolni magát, mert ez nem igaz. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy neki nincs szüksége barátnőkre, rendben, de családra viszont biztosan mindenkinek szüksége van. Vagy párkapcsolatban lehet, hogy nem mindenki szeretne lenni, de valaki igenis szüksége van egy párkapcsolatra, családban gondolkozunk. Szóval bennünk van a közösség, mi közösségre lettünk teremtve, és Isten is közösségben gondolkozik, és közösségben akar bennünket együtt is látni. Aztán egészség. Hát nem nagyon szoktak keresztény körökben annyira sokat tanítani erről. Bennem nagyon bennem van, és nem azért, mert én ilyen egészséges életmódmániás vagyok, mert tény, hogy picit olyan is vagyok, de nekem fontos, hogy ez egészséges életmód. Viszont én azt gondolom, hogy ha nincs egészség, akkor nincs semmi. Ha nem vagyunk egészségesek lelkileg, akkor élhetjük bárhogy a mindennapjainkat, igazából nem élünk, csak létezünk egy szinten. És számomra fontos az, hogy azt lássam, hogy ti mindannyian egészségesek vagytok kívül belül, és energikusak, és élettel teliek, úgyhogy ezért számomra mindig prior lesz, hogy akár erről is majd beszéljünk, és legyen róla üzenet. Reménység azért, mert azt gondolom, hogy nincsen annál rosszabb, mikor egy lány szomorú. Amikor valaki tele van terhekkel, depresszióval, szomorúsággal, akkor az annyira kiüt mindenre, és kihat mindenre. El sem tudjátok képzelni, hogy hogy mi nők milyen hatással vagyunk lelki állapot, érzelmi szinten sokszor másokra, akár a saját családunkra, férjünkre, a párunkra, vagy az osztályra, a társaságra. Hihetetlen, milyen erő van abban, amikor egy nő pozitív, élettel teli, erőteljes, stabil, és mennyire nehéz tud lenni, amikor egy nő megtört. És nem arról van szó, hogy nem lehet megtörtnek lenni, mert pontosan azért, mert mi érzékenyebbek vagyunk, és vannak bennünk dolgok, pontosan ezért mi törékenyebbek is vagyunk. Azzal van a probléma, amikor engedjük, hogy ez megemészen bennünket, és beletemetkezünk ebbe az állapotba, és nem akarunk kijönni belőle. Az a probléma, amikor elkezdjük negatívan látni a dolgokat, amikor mindenben a problémát látjuk, amikor feladjuk. Nagyon fontos, hogy olyanok legyünk, akik tele vannak reménnyel, tele vannak hittel. És ahogy a példabeszédek 31 is mondja a derékasszony dicséretében, hogy reménységgel, hittel néz a jövő elfelé, ugye ez a derékasszony, ez a nő. Szóval az ige ilyennek akar bennünket látni, és azt gondolom, hogy mi is akkor vagyunk boldogok, nem? Mikor tele vagyunk élettel, pozitivitással, erővel, nem pedig amikor terhekkel. És a törődés pedig igazából az a rész, ami számomra az egyik legfontosabb. Mégpedig azért, mert mindannyiunkban benne van a gondoskodás. Szeretünk kényeztetve is lenni, és fontosnak tartjuk sokszor azt, hogy foglalkozzanak velünk, vagy jól esik néha egy kis kényeztető wellness, vagy akármi, tudjátok, szeretünk így kényeztetve lenni sokszor, meg szeretünk kapni dolgokat. Viszont azt gondolom, mindannyiunkban benne van a törődés. Szeretnénk törődni valakivel, szeretnénk gondoskodni valakiről. Lehet az a saját gyermekünk, lehet az a párunk, lehet az egy barátnőnk, egy szegény ember, vagy egy árva gyermek. Értitek, mindannyiunkban benne van az, hogy szeretnénk törődni, szeretnénk segíteni valakinek. És ennek az egésznek az a lényege, hogy amikor például mi együtt vagyunk, és például együtt kitűznénk egy közös célt, hogy oké, most kimegyünk segíteni mondjuk ide vagy oda, akkor képzeljétek, hogy sok ilyen nő, akiben ott van ez a törődés, milyen hatást tud elérni, milyen értéket tud adni ennek a világnak. Óriásit. Óriási értéket. És az a cél, hogy ezeket mind-mind meg tudjuk élni. Úgyhogy ez itt a kumpakkal látása ennek az egésznek, és ezt szerettem volna mindenképp így nektek elmondani az elején. A mai üzenetemnek viszont az a címe, hogy hozz változást. Erről szeretnék majd picit nektek beszélni, hogy inspiráljalak benneteket arra, hogy hogyan hozzatok változást, és hogy egyáltalán hozzatok változást. Az alapigénk igazából ez az ige lesz, amiről végig fog beszélni. 2 János 1, 5-től 6-ig. Képzeljétek el, hogy ez az ige így kezdődik, hogy kedves asszonyom, én is tudtam, hogy van ilyen ige. Hát ez zseniális, komolyan, igazából tök véletlenül találtam rá, mert egy másik igét kerestem, és így megakadt rajta a szemem, és mondom, jó, hát ez nekem szól, asszonyom, kedves asszonyom, arra kérlek benneteket, hogy isteni szeretettel szeressük egymást mindannyian. Ez a parancs nem új számotokra, hiszen már régóta ismeritek. Az isteni szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk, és ez a parancs, amint az kezdettől fogva hallottátok, így szól, az isteni szeretetnek megfelelően éljetek. Ahogy ez az ige is mondja, lehet, hogy ez a parancs nem új sokatok számára. Hogy az ige is mondja, lehet, hogy nem új. Viszont azt gondolom, hogy mi mindig nem értjük igazán, hogy ez mit jelent. Mit jelent isteni szeretettel szeretni. És ma a két oldalról szeretném az isteni szeretetet nektek megvilágítani. Szeretnék beszélni arról, hogy mit jelent szeretni önmagunkat, ami talán a nehezebbik rész, néha úgy érzem. És szeretnék majd egy kis segítséggel beszélni arról, hogy mit jelent, amikor szeretjük egymást. Ugyanis, ha nem szeretjük önmagunkat először, nem fogunk tudni szeretni másokat. Egy ideig menni fog. De általában ugyanazok a dolgok, amik bennünket frusztrálnak saját magunkkal kapcsolatban, egy idő után el fognak kezdeni frusztrálni abban a másik emberbe is. Hát ez így szokott lenni. Csak figyeljétek majd meg, hogy sokszor, amit legjobban utálunk magunkba, azt veszük észre hibaként az elsődlegesen az emberekben. Nagyon-nagyon érdekes. A lényeg az az, hogy szeretném azt, hogyha megtanulnánk szeretni önmagunkat, és megtanulnánk szeretni egymást, szeretni másokat. Az isteni szeretet különleges jellemvonása az, hogy nem személyválogató. És talán ez az egyik legnehezebb része, legkeményebb része. Az isteni szeretet akkor is szeret, amikor nem kapsz vissza semmit. Semmit. Tehát tényleg a semmire gondoljatok. Amikor te adsz, és nem jön vissza semmi. Nézzük közül semmi. Észre sem veszik. Az isteni szeretet akkor is szeret, amikor passzivitás van, amikor haragban vagy dű van. Tudjátok, az isteni szeretet az egy különleges dolog, és Isten ilyen szeretettel szeret bennünket, téged, személy szerint. Neki teljesen mindegy, hogy milyen háttérből jöttél, mi van most benned, mi történt veled, ma ő akkor is szeret. Hányat hibáztál, hányat nem hibáztál, kivel mit tettél, vagy épp nem tettél meg, Isten akkor is szeret. Úgy, ahogy vagy. És az hihetetlen, ami számomra felfoghatatlan, hogy Isten akkor sem szeretne jobban, hogyha mindent tökéletesen csinálnál, mint mondjuk, ahogy most csinálod. Isten alapból szeret. 100%-osan. Értitek? Tökéletesen. Értve? Hát nem tudjuk megérteni. Nem nagyon lehet ezt felfogni. Isten tökéletesen szeret bennünket, és azt szeretné, ha mi is ilyen szeretettel szeretnénk egymást. Egy picit beszéljünk tehát erről, hogy hogyan szeressük önmagunkat. Hát az a rossz hírem van, hogy ez egy döntés. Kezdjük ott. Ez először is egy döntéssel kezdődik. Azzal a döntéssel, hogy eldöntöm, hogy szeretni fogom önmagamat. Meghozok ma este egy döntést, hogy innentől kezdve, ha kimegyek erről a helyről, erről az ajtóról, nem fogom magam ostorozni, nem fogom magam bántani, nem fogok magamról negatívan beszélni, szeretni fogom önmagamat. Ez egy döntéssel indul. És ahogy eldöntöd, nyilván próbálok majd egy kis tippeket adni, hogy hogyan tudjátok ezt alkalmazni is. De hadd mondjam el, hogy lehet, hogy egy hétig menni fog, és utána történik megint valami apróság, ami miatt megint valószínűleg kísértés lesz arra, hogy te szeresd magadat. Mert sajnos ez ilyen hullámvölgy néha-néha. Ezért fontos a döntésnek az ereje. Ezért fontos az, hogy józanul lássuk ezeket a dolgokat, és józanul ragaszkodjunk az igazsághoz, mely szerint Isten szeret bennünket. És tudjátok, hogyha hibáztok, akkor kérlek, ne ostorozzátok magatokat. Pont képzeljétek el, hogy Gézával beszélgettünk erről otthon, hogy mondta nekem, hogy megfigyelte, hogy annyira tudom magam így ostorozni dolgokért. Ha elrontok valamit, hát én aztán végképp szép marcagolom magamat. És hogy mennyire tudjuk mi nők néha bántani magunkat, hogy vádlások vannak rajta, hogy eszemből nem vagyok jó anya, nem vagyok jó feleség, nem vagyok jó a munkahelyen, nem vagyok ez, nem vagyok az, és szétszedjük magunkat. És hogy miért van ez? És elmondom őszintén, hogy nem tudom még mindig, hogy miért van ez, de az biztos, hogy mi ebben jók vagyunk. Nagyon-nagyon tudjuk magunkat így ostorozni, meg negatívan beszélni saját magunkról, viszont ez csak rosszabb lesz. Ez nem épít, és ez nem visz előre. És ami a legrosszabb, hogy Isten nem így lát bennünket. És ami a legdurvább, hogy Jézus pontosan azért jött el a földre, és csinált meg mindent tökéletesen, hogy mi nem magunkra fókuszáljunk, hanem rá fókuszáljunk. Hogy amikor mi elrontottunk valamit, akkor ne azt mondjuk már, hogy én milyen vagyok, hanem azt mondjuk, hogy ó Istenem, de jó, hogy küldted Jézust. De jó, hogy Jézus viszont jól csinálja. De jó, hogy Jézuson keresztül nekem már minden megvan, és minden tökéletes. Értitek? Amikor nem magunkra vesztük ezeket, hanem át tudjuk engedni, és el tudjuk engedni, meg tudunk bocsátani saját magunknak. Szóval egy döntés. Egy döntéssel kezdődik. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tudjuk szeretni önmagunkat, további olyan változtatásokat kell meghoznunk az életünkbe, amik hozzáállásbeli dolgok is, illetve jó szokásoknak a kialakítása. Az első, amiről Géza is egy picit beszélt vasárnap, hogy ott voltatok, az egészséges gondolkozásmód. Nem pozitív gondolkozásmódot mondok direkt, hanem egészséges gondolkozásmódot. És azért nem pozitívat mondok, mert pozitívan gondolkozni lehet egy picit ilyen erőltetett is, hogy most pozitívan, csak a pozitívat, és tudjátok, hogy belül így szétrobban, tehát csak a pozitívat, pozitívan. Illetve rengeteg ilyen teológia hit is van, ami ugyanígy a pozitív gondolkozást tolja. Én a kereszténységben és abban, amiben mi hiszünk, én nem pozitív gondolkozásnak szeretem hinni, hanem egészséges gondolkozásban. Ami azt jelenti, hogy tisztában vagyok a gyengeségeimmel, tisztában vagyok az erősségeimmel is, reálisan látom magamat, de tudom, hogy ki vagyok. Amit elmondtam nektek. Akár ebben a 10 dologban is, ami az elején volt. Oké, igen, nem vagyok tökéletes. Vannak dolgok, tudom, mik a gyengeségeim, de tudom, mik az erősségeim is. Hihetetlen, hogyha megkérdezném tőletek, hogy soroljátok fel a gyengeségeiteket, mennyi mindent tudnátok felsorolni, biztos vagyok benne. És ha azt mondanám, hogy mondjatok magatokról legalább 10 pozitív dolgot, akkor már nehezebb lenne. ezt megfigyeltem már, csináltunk ilyet jó páran, és nem volt mindig egyszerű. Úgyhogy ezen kéne változtatni, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tényleg egészségesen lássátok magatokat. Ami a következőképpen történik. Ez egy picit gyakorlati tipp is, akár azoknak, akik nagyon negatívak. Írjátok le egy papírra, hogy mi szerintetek a gyengeségetek, és mi szerintetek az erősségetek. Aztán, hogyha azt látjátok, hogy az egyik oldal, mondjuk a negatív rész túlságosan nagy, akkor érdemes akár leülni egy olyan barátnőtökkel, vagy egy olyan emberrel, aki úgy érzetek, hogy tisztán lát benneteket is. És ugye volt ebben az apró kis pontba is, hogy ha úgy látnád magad, ahogy mások látnak téged, akkor magabiztosabb lehetnél. Nagyon sokszor nagyon hamis szűrővel nézzük magunkat, és mások csodálnak, és mi pedig nyomjuk le magunkat. Szóval helyes gondolkozás. A helyes gondolkozásból fog következni a helyes beszéd. A beszédnek óriási ereje van. A beszédünk teremt dolgokat. És szeretném, hogyha ez ma nagyon komolyan vennénk. Ha negatívan beszélsz magadról, akkor negatív dolgokat fogsz bevonzani ezen keresztül az életedbe. Ha negatív dolgokat mondasz ki másra, azt a negatív dolgot fogod mondani, az a negatív dolog fog történni. Isten a szavával teremtette meg ezt a földet. A szavával. Azt mondja, hogy legyen, és lett. És Isten ezt a hatalmat adta a ti kezetekbe is. Azt mondja az ige, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, az 5 Mózesben. És azt mondja az ige, hogy válaszd az életed. Tudjátok, sok ember panaszkodik Istenre, hogy miért enged meg dolgokat az életében? Miért történik ez velem? Miért történik meg az velem? Nagyon sokszor mi generáljuk a butaságainkkal a rossz dolgokat. Ahogyan beszélünk, ahogyan gondolkozunk, mi teremtjük néha saját magunknak a csüggedést, a depressziót, a félelmet, amikor ezeket súlykoljuk és bele-bele megyünk ezekbe a dolgokba. Kezdjünk el pozitívan beszélni, kezdjünk el építően beszélni, felemelően beszélni. Csak nézzetek meg a social médiát, az Instagramot, a Facebookot, mennyi gyalázkodás van, mennyi negatív komment, mennyire sok rossz dolog. És annyira szeretem, hogy egyre több keresztény körben látom azt, hogy megjelennek posztok emberekről, hogy ő milyen jól csinálja, ő milyen fantasztikus barát, ő milyen fantasztikus ember, és elkezdjük végre egymást felemelni, akár egy social media poszttal, vagy egymást mások előtt felemelni, vagy akár magadról, nem negatívan beszélni, hanem ha el is rontasz valamit, akkor ups, ezt elrontottam, de legközelebb már nem fogom megcsinálni ezt a dolgot. Legközelebb már menni fog, legközelebb már tudni fogom. Értitek? Hogy kimondani azt a dolgot hittel, amit látni akarunk. És tudjátok, az ima nem más igazából, mint hitelteljes beszéd. Ennek kell lennie. Kimondok dolgokat. Nagyon szeretném látni azt, hogy kicsit profitikusabban imádkozunk. Hogy nem csak kérünk mindig dolgokat Istentől, hanem kijelentünk dolgokat Istentől. Kijelentem azt, hogy az én életem igenis jó lesz. Kijelentem azt, hogy lesz egy párom. Kijelentem azt, hogy lesz egy jó munkám, hogy anyagilag helyreállok. Kijelentem azt, hogy menni fog a suli, sikerül a matek doga, mit tudom én. Hittel imádkozni. Hittel, 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 és szólni. Mit szeretnétek látni az életetekben? Az a kérdésem ma felétek. Lehet, hogy sokatoknak nincs is egy víziója, hogy milyen életet szeretnék. Legyen. Milyen életet akarok. Mit szeretnék látni az életemben. Mit szeretnék látni a családomban. Mit szeretnék látni a munkahelyemen. Legyen egy vízió, és ha megvan, kezd el kimondani. Igen. Hiszem, hogy ezt fogom látni. Igen. Hiszem, hogy azt fogom látni. A harmadik dolog, ami egy picit el akartam kerülni, hogy beszéljek róla, de nagyon a szívemre helyezte Isten, úgyhogy én sem úszom meg, és ti sem. Az egy picit a tisztelet. És nem feltétlen úgy a tisztelet, hogy csak főbb hatalmasságok, vagy nem tudom, hogy mondjam, hanem párkapcsolatban tisztelet. Isten engem nagyon-nagyon sokat tanított ezen a területen, ebben az időszakban, és nem volt könnyű, megmondom őszintén. Ugyanis képzeljétek el, hogy úgy kezdődött az egész, hogy ahogy hallottam Istentől eddig, elkezdte szépen becsukogatni ezeket a csatornákat. Ez azt jelenti, hogy imádkoztam, és nem hallottam semmit. Próbáltam Istentől tanácsot kérni, és nem jött semmi, és nem tudtam semmit, tehát nem hallottam Istentől semmit. Viszont a férjem nagyon okos volt mindig, hogy mit, hogy kellene csinálni mindig mindenben. Ami engem frusztrált, meg gondolom őszintén, mert én csak azért sem akartam azt csinálni. Ugyanis úgy voltam, hogy elég nagy vagyok, köszönöm szépen, hogy megoldjam egyedül is, tehát nekem nem kell, hogy itt valaki megmondja, hogy mit csináljak, hogy csináljam. Viszont azt kezdtem észrevenni, hogy mindig beválik minden, amit mond. Nagyon érdekes volt. Jó, nem minden, de a lényeg az, hogy nagy része bevált annak, amit mondott. De hogy értitek, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy igaza van dolgokban. És tudjátok, Isten egyszer csak szólt hozzám, hogy vannak dolgok, amikben igenis tudjuk egymást segíteni. És vannak dolgok, amikben ő jár előrébb, vannak dolgok, amikben én. De nem csak erről szól ez az egész, hanem erről is szól ez az egész. És meg kellett tanulnom, az első dolgot meg kellett tanulnom, hogy megtanuljam elfogadni a férjemtől, a páromtól a jó tanácsokat, a vezetést, az útbaigazítást. Megmondom őszintén, hogy nekem ez nehéz volt az elején, azért, mert én szerettem volna egy erős nőnek tűnni. Egy erős nő lenni, nem csak tűnni, hanem az lenni. És nagyon sokszor ez egy becsapás, mert a világ azt tolja egyik irányból, hogy te akkor vagy erős nő, amikor független vagy. Amikor senki nem szól bele az életedbe, amikor te meg tudod menteni önmagadat, tehát ne hagyd, hogy egy férfi megmentsen, te mentsd meg önmagadat. Egyre több nézzétek meg a szuperhős, amit egyébként imádok egyébként. De valamilyen szinten nem egészséges, ha belegondoltok. Mert általában lassan a szuperhős nő menti meg a férfit. Tehát, hogy ez kicsit ilyen fúri kezd lenni, azt érzem. És én is elkezdtem érezni, hogy bejön az életembe egy ilyen önállósodásra való vágy. Értitek, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy én mit csinálja. Oké, tök jól el vagyunk, szeretjük egymást, de nem mondja meg nekem senki, mit csinálja. Tehát én majd én megoldom, majd én intézem, stb. Viszont Isten elkezdte kibontani bennem ezt a képet egyre jobban, hogy úgy nem működtek a dolgok. Nagyon érdekes, hogy az én életemben nem működtek így a dolgok, hogy függetlenül akartam teljesen csinálni. Természetesen azért sem, mivel hogy mi ugye pásztoroljuk ezt a gyülekezetet, és különösen nincs áldás azon, amikor függetlenül akarom én csinálni. A Biblia nagyon határozottan tanít arról, hogy van ez az ige amúgy, ami nagyon nagy megosztást okoz közösségben, hogy nő ugye nem taníthat, nő nem vezethet. És ugye nagyon sokan ezért mondják az gyülekezetekben, hogy nem taníthatnék mondjuk én sem így, mert hogy ez nem szabad. Az ige nem erről beszél. Az ige itt arról beszél, hogy az nem egészséges, amikor egy nő egy akkora terhet cipel a vállán, mint vezető, például mondjuk én lennék egy női lelkipásztor ennek a gyülekezetnek férfi nélkül. Nem erre lettünk elhívva. Nem erre lettünk megteremtve. Értitek? Mi nem ilyenek vagyunk. Arra lettünk megteremtve, Ádám és Éva, hogy együtt kirajzoljuk Istennek a képmását. Ádám az egyik fele Istennek, Éva a másik fele Istennek. A férfi az egyik felét jeleníti meg, a nő a másik felét. Itt ülök előttetek, és beszélek, és tanítok, és vezetek, és pásztoroljuk együtt ezt a gyülekezetet, de mindent Géza tekintélye alatt teszek. Amiben ő támogat, azt hiszem én is, ahogyan, értitek, együtt csináljuk. Tehát nem külön-külön, hanem együtt. És azért mondom ezt, mert azt éreztem, megmondom őszintén, hogy egy támadás alatt vagyunk mi nők, hogy próbáljunk meg ilyen független nők lenni, ilyen önállósodó nők, akik majd egyedül mindent befutunk, meg minden. És nem mondom azt, tehát még egyszer elmondom, nem az ellen vagyok, hogy valaki például egy nő befusson egy karriert, egy szép karriert, stb. Hanem én azt gondolom, hogy például én soha nem vállalnám el egyedül ennek a gyülekezetnek a vezetését konkrétan. Mert nem. Tehát nem erre lettünk megteremtve, és nem erről szól ez az egész. Isten úgy gondolkozik az igében, hogy együtt, férfi és nő. Azt mondja az ige, hogy egyek vagyunk, egyenrangúak vagyunk, de mindenkinek megvan a szerepe. Értitek? És amire ki akarom még hegyezni a hangsúlyt, hogy szükségünk van rájuk is. Tehát nem lehetünk ilyen, ezek a hülye férfiak, vagy nem tudom, értitek, ilyen hozzáállása. Nem lehetünk. Tisztelnünk és szeretnünk kell őket. Mindkét nemnek vannak gyengeségei, mindkét nemnek vannak erősségei. Amikor tisztában vagy az értékeddel, mint nő, tudod azt, hogy ki vagy te, mint nő, akkor egy ilyen egészséges irányba fordul. Tehát az sem jó, amikor túlságosan alacsony ez a értékelésünk, és az sem jó, amikor átcsap a másik irányba, hogy nekem nem kell senki, én vagyok, tetszik. Szóval a kettő között van az egyensúly, a kettő között kell megtalálni a lényeget, a tiszteletet, és nincs időm ezt kifejteni, ez egy külön tanítás lenne, de a Bibliában rengeteg ilyen példát tudnék felhozni, igékkel alátámasztva, ahol megvan ez írva, hogy milyen nagy erő van ebben egyébként, amikor együtt csinálunk dolgokat. És arra bátorítalak benneteket, hogy tudjátok az értéketeket, legyetek tisztában az erősségetekkel, segítsétek, támogassátok a páratokat, és tudjátok, én azt tapasztalom, hogy Géza engem sosem nyom el. Tehát ő nem akar engem visszafogni, vagy stb. Nagyon sok ember szerintem inkább sérülést kapott férfiaktól, vagy ilyesmit, és azért próbál néha így önállóbb lenni, erősnek lenni. Ha megvan ez az összhang, egy jó kapcsolatban sosem nyomja el egyik a másikat. Vagy ha ezt érzed, hogy el vagy nyomva, akkor lehet, hogy ez, ott valami nem jó. De a lényeg az az, hogy ő mindig próbált engem felemelni és felemel, különben nem ülnék itt, ha nem tenné ezt. A lényeg az az, amire ki akarok lyukadni, hogy tiszteljük egymást, és legyünk egy ilyen kapcsolatban is tisztában az értékünkkel. A negyedik dolog, amit akarok mondani, az az, hogy Isten azt akarja látni rajtatok, hogy tele vagytok élettel. Élettel. És én imádom ezt a szót, hogy élet. És szeretném ma ezt az életet itt majd felgerjeszteni ezen a helyen. Mert úgy érzem, hogy néha tényleg csak létezünk, és nem élünk igazán. Úgy igazán élni, értitek? Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és életet hozott. Azt mondja az ige, hogy a feltámadásnak ez az ereje él bennetek. Ez van benned. Ha hiszed, ha nem, ott van benned. Lehet, hogy nem érzed, lehet, hogy nem tudtad, lehet, hogy nem használod, de ott van benned. Szóval gerjeszt fel magadban ezt az életet. És ezek amúgy egy picit egymásra épülnek. Ha helyesen, egészségesen gondolkozol, egészségesen beszélsz, azt fogod észrevenni, hogy életre kelsz belül, és nem csak, hogy te életet viszel a környezetedbe is, életet fogsz vinni mások felé. És tudjátok, ki van éhezve a világ? Végre olyan emberekre, akik boldogok, akik tele vannak élettel. És tudjátok, a szomorú keresztény az egy nagyon rossz paradoxon. Úgyhogy ez így, nem működik szomorú keresztény. Tehát miért? Miért szomorú egy keresztény? Oké, történnek fájdalmak, de értitek, mikor az állandó? Nem lehet, hát meg vagyunk váltva, örök életünk van, Krisztusban vagyunk, értitek? Hihetetlen, mennyi potenciál van bennünk, amit sokszor nem is tudunk. De akkor elmondom nektek, hogy mennyi potenciál van bennetek. Mindenre képesek vagytok Krisztusban, olyan potenciál van bennetek. Mindenre. Nincs lehetetlen. Csak akkor van lehetetlen, ha te úgy döntesz, hogy lehetetlen. Ezért van ereje a gondolatoknak. Ha azt érzed, hogy ki akarsz szállni valamiből, ahhoz is megvan az erőd, hogy maradj és végigcsináld. Értitek? Mindenre megvan az erőnk Krisztusban. Ő erősít meg bennünket. Szeretném látni a következő időszakban, hogy életre keltek. Hogy életre kell a mosolyotok, hogy életre kell az arcotok. És az élet az nem azt jelenti, hogy ilyen hiperaktívak vagytok feltétlenül, meg ilyen nagyon-nagyon pörgősek. Tudom, hogy én például egy ilyen nagyon hangos nőszemély tudok lenni. Nem mindenki ilyen típus, és nem is kell. Tudok olyanokat, akik kicsit visszahúzódóbbak, de tele vannak élettel. Mert rájuk nézek a tekintetükre, és látom az életet. És ez erről szól, hogy tele legyünk élettel. Okay? És ez Isten igéjéből merítjük, Isten jelenlétéből merítjük. Illetve hát ebből, ahogy mondtam. Az ötödik dolog pedig, amit szeretnék mondani, az az, hogy legyetek bátrak. Legyetek bátrak. Legyetek bátrak meghozni döntéseket. Legyetek bátrak kilépni hitben. Legyetek bátrak megnyílni. Legyetek bátrak, hogy levegyétek, lehet, hogy az állarcokat, vagy a tökéletes dolgokat, és próbáljátok meg önmagatok lenni. Csak úgy, ahogy vagytok. Higgyétek el, hogy ez a legnagyobb gyógyír. És ami a legfontosabb, hogy legyetek bátrak egymás felé.